Kulturális hírek az Inforádióban.
Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, Farkas Dávid vagyok. A következő fél órában heti kulturális anyagainkból válogatunk. Műsorunk első felében megemlékezünk Makk Károlyról, és a napokban nyílt Jókai Anna szalon programjait is figyelmükbe ajánljuk. Vagány és nagyvonalú filmkészítő volt, mindenféle feladattal meg tudott birkózni, mondta a szerdán elhunyt Makk Károlyról Koltai Lajos. A világhírű operatőr főiskolás diákként ismerte meg a rendezőt, aki sokszor inkább ízlést, művészi elképzelést oktatott, semmint apró szakmai fogásokat. Seres Gerda beszélt Koltai Lajossal.
Ő tanárom volt, hogy úgy kerültem be a főiskolára, hogy akkor az egy olyan osztály indult, hogy rendező operatőr osztály, és ketté volt osztva az osztály, az egyik felének a Máriási Félix volt az osztályfőnöke és rendező tanára. Ide jártam én, ide vettek fel engem, és volt a Makk Károly által vezetett rész. Így aztán mind a kettőnknek végül is tanáraink lettek, ha nem is voltak igazán közös óráink, csak nagyon ritkán. De hát igen, egy tanári viszony volt.
Milyen személyiség volt tanárként, vagy amikor már később, ha úgy tetszik, pályatársként találkoztak?
Egy nagyon különös ember volt, egy nagyon elegáns ember volt, az éppen ezen gondolkoztam most az elmúlt órákban, hogy ők tulajdonképpen nekünk is, és most már Karcsinak fogom hívni, mert ilyen viszonyban lettünk ugye késő. Ők ízlést tanítottak nekünk, egy nagyon jó fajta ízlést. És általában a tanáraink nagy része ízlést tanított nekünk, ami borzasztóan kiveszőben van. Elképesztő fontos dolog, mielőtt az ember egy anyaghoz hozzányúl, vagy egy anyaggal viszonyba kerül, hogy ahhoz ízlés is, az kell egy sajátos és belülről diktált ízlés, de azt azért meg is kell tanulni, hogy valakinek rá kell mutatni arra, hogy mi a jó, és mi a minőség. És majdnem minden tanárunk, és a Karcsi is ilyen volt, hogy a minőséget tanultunk. Nagyon furamatosan nem mindig a szakmát tanították, a szakmai fogásokat, hanem egy alapvető gondolkodást és ízlést, és ez borzasztóan fontos volt. Ő nagyon nagyvonalú volt, ha tetszik a szó, lehet, hogy nem ide való, hogy vagány, magány és nagyvonalú filmcsináló volt, mindenféle feladattal meg tudott birkózni, és ki is jelölt magának egy jó párt, az élet is kijelölte neki persze, de ő maga is szembenézett, ugye nagyon sokféle műfajban dolgozott, nagyon sokan próbálkozott, és mindegyikben tulajdonképpen nyertesként végezte el a feladatot.
De mi volt ez? Lehet a filmjeiben mondjuk valamilyen Makk Károlyos vonást találni, amire azt mondja, hogy ez igazán az ő eredetisége, az ő habitusából, az ő elgondolásaiból fakadt?
Igen, valószínűleg, hogy mindenki embermeséket mond el, és ez a lényege, hogy őt is az érdekelte, ahol az embernek van igazán, szerintem azok az embermesék érdekelték, ahol megfeszülnek a húrok, ahol az emberek egymással szemben megfeszülnek, igazi dráma van jelen. Drámai gondolkodású ember volt, annak ellen, hogy vígjátékkal indította az életét, és akkor még beleszaladt eszem egy-kettőbe, de aztán eljöttek azok a nagyon kemény filmek, mint a Megszállottak, vagy a Ház a sziklák alatt például, ami egy fantasztikus erejű drámai film. Hogy ő mindenbe tudott mindenhova belenyúlni, érdekes azzal az érzékenységgel és ízléssel, ami vezette az egész életét.
Koltai Lajos operatőrt, rendezőt hallották. Az operaház épületének másfél éves felújítása alatt a turnéra induló együttes csak nem 100 koncertet ad majd külföldön, mondta Ókovács Szilveszter főigazgató. Hétfőn indul a Kárpát haza operatúra, amelynek első részében szeptember 4-e és 21-e között Erdély 8 városában mutatja be a társulat a Hunyadi László című operát és a Vígözvegy című operettből készült balett előadást. Seres Gerda kérdezte a főigazgatót.
Valójában az ok tényleg az, hogy az operaház most másfél évig be van zárva, tehát olyan kapacitások szabadultak fel, a közalkalmazottaknak munkát kell adni, és hát bűn is lenne ezt a kiváló fölfejlődött együttest nem eléggé kihasználni, úgyhogy hát körülnéztünk, hogy ilyenkor egy operáz mit szokott a világban csinálni. Egy operáz ilyenkor a világban turnéra indul, és én is úgy gondoltam, hogy most elmehetnénk kivételesen oda is, ahova nem tudnak minket meghívni. Hát az operaház akár a régi történelmi Magyarország idejét éltük, akár a későbbi sosem járt, mondjuk Kolozsváron sem, de pláne nem járt kisebb helyeken, Sepsiszentgyörgyön vagy Csíkszeredán, és most kitelne az időnkből, és a kormányzati támogatás pedig ehhez pénzügyileg megérkezett, és hát nem csak a Kárpát-haza túra, hanem még mellette számos egyéb vendégszereplés más helyekre is, akár Amerikában is meg fog valósulni a következő másfél évben, több mint 100 előadást játszik összesen külföldön majd.
Mennyi pénzre van szükség, hogy ezt az erdélyi, illetve határon túli magyar lakta területekre tervezett turnét megcsinálhassák?
Akkor azt rögtön tisztázhatjuk, mert tegnap a sajtó ezt is hibásan írta meg. Tehát nem arról van szó, hogy az összesen 2 évre kapott 3,2 milliárd forintot, ez az összeg, hogy ezt mind a mai határok külső körüljárására költenénk el, nem. A kormány határozat szövege is úgy szól, hogy nagy hangsúlya a Kárpát-medencére, tehát valóban ez is ebből valósul meg, és a legtöbb eladást itt tartjuk, de ezen kívül még, mondom, tehát összesen 100 eladást tartunk külföldön. Ha most kimondottan az erdélyi turnét kérdezi, annak a költsége valahol 1 milliárd forint alatt van.
Két előadást visznek, a Hunyadi László című operát, illetve a Vígözvegyet. Mennyire utaztathatóak ezek az előadások? Az opera nagy színpada ugye rengeteg díszletet tesz lehetővé, illetve látványos eszközöket.
Nagyon nehezen, ezért is van az, hogy nem tud minket alaphelyzetben Kolozsvár meghívni, vagy bármelyik magyar város, de még Európában se sokan. Ritkák is egyiket az olyan vendégjátékok világszerte, ahol mondjuk ki tudja fizetni a meghívó fél a teljes költséget. Mondjuk még egy kisebb színházi, vagy akár operettársulat azért, mit tudom én, 50-80, maximum 150 emberre lehet tudani, mi 380-an kell, hogy menjünk ez a két előadáshoz. Nagyon nehéz, tehát így lesz. Végül is úgy alakult a helyzet, hogy 10 kamion van és 9 autóbusz, tehát nagyon-nagyon komoly felszerelés megy. Még akkor is, hogyha nyilván nem a kőszínházi körülményeket sikerül előállítani majd egy tornacsarnokban, de nagyon igyekszünk arra, hogy igazi látványos kompromisszumok nélküli előadás legyen, ez is nagy zenekar, nagy énekkar, nagy statisztériát, mintha itt hol lennénk, ez jár odakint is.
Ókovács Szilvesztert, a Magyar Állami Operaház főigazgatóját hallották. Megnyílt az első kerületi iskola utcában a Jókai Anna íróról elnevezett összművészeti szalon, amely közösségi térként és művészeti programok helyszíneként szolgál. Seres Gerda kérdezte Nagy Gábor Tamást, Budavár polgármesterét.
Egy olyan befogadó helyet képzelt el a budavári önkormányzat vezetése, amelyik a hajdani polgári szalonok mintájára nyitva áll a klubtagok, az érdeklődők, a környékbeliek előtt, ahol be lehet térni egy jó szóra, egy kis játékra, társas játékra, vagy csak egy újságolvasásra, és lesznek persze kisebb koncertek, irodalmi estek, könyvbemutatások, lesznek olyan találkozások, fellépő művészekkel, kamarazenével, amelyekkel így teljesen személyesen test közelből ismerkedhetünk meg. Hogy a program még miből áll majd, azt a szervezők, illetve a sors rendezi, most a kereteket tettük le.
Milyen arányban lát majd el a tér közösségi funkciókat, illetve művészeti funkciókat?
Az elgondolások szerint, és ez persze még sokat alakulhat itt majd a gyakorlatban, délutánonként ez egy nyitott hely, ilyenkor a közösségi összejöveteleké, társas kapcsolatoké a főszerep. Az esti órákban vagy a hétvégén lesznek kisebb előadások is. Talán többen hallották, hogy a Litea könyvesbolt a Budai Várban nagyon népszerű, és nagyon sok kulturális programot szervező könyves szalon lassan bezár. Úgy gondoltuk, hogy Bakó Anna Mária programjai majd itt is otthonra találnak, de civil szervezeteknek is szívesen biztosítunk helyszínt előadásokra, összejövetelekre.
Beszélne egy picikét a térről. Egy légterű vagy több szobából áll? Ha előadást tartanak, akkor körülbelül hányan férhetnek be?
Ahogy bejövünk az épületbe, ez egy kis műemléképület a Vízivárosban, jobbra található a nagyszoba. Ez a nagy terem, ez egy ilyen 60 fő befogadására kényelmesen alkalmas. Itt található majd egy zongora, mellette egy kis külön szeparé látható, ami már egy szűkebb, egy intimebb leülési lehetőséget biztosít. És a bal oldalon pedig két szoba van, és egy ilyen ebédlőszerű berendezéssel, egy előszoba, egy előtér. Ez a két terem egymásban nyíló, ez a klasszikus szalon termei. A hátsó teremben találhatóak a személyes emléktárgyak Jókai Annától, és a középső teremben pedig egy ilyen tonetszékekkel berendezett, kicsit ilyen kávéházi hangulatot próbáltunk visszahozni, a századforduló milliójét teremtettük meg, és ugyancsak le lehet ülni egy kávéra vagy egy üdítőre itt az ebédlőasztal körül, ahol egy polgári, egy nagy polgári szalon próbáltunk megmintázni, és akkor találhatók egy vizesbokok, és az egész épület mögött van egy kis, hát nem mondanám kertnek, de egy kis rész a szabadban, amelybe hátul ki lehet menni, és így jó idő esetén ott is le lehet ülni, vagy ott a dohányosok elszívhatják a magukét. Tehát egy ilyen teljesen önálló kis épületről beszélünk, amely mondhatom, hogy régóta egy gyöngyszeme a Vízivárosnak, mostantól kezdve ez a kagyló felnyílik, és megmutatja az igazi belső szépségeit is.
Nagy Gábor Tamás első kerületi polgármestert hallották. Nem sokára folytatódik kulturális összeállításunk.
Kulturális hírek az Inforádióban.